bemutatással hadd kezdjem, amit részben te is fogalmaztál meg, másrészt meg aztán meghallgattam egy-két dolgot, ahol te beszéltél. Itt Timiről, egy Békés megyei faluban nőtt fel, szorgos, nyugatatlan, önállóságra ösztönző szülők gyermekeként, 25 évesen Angliában rátalált Jézusra, aki gyökeresen és végérvényesen megváltoztatta életét. Amikor hazatérve hívőtársra talált, és a baptista szeretetszolgálat cipősdoboz akciójának munkatársa lett, azt hitte, a világ örökre kerek maradt számára. 5,5 meddő év alatt azonban megtanulta, hogy Istennel járni nem mindig könnyű, végül 2 örökbefogadás után nevelőmami lett, és volt, hogy egyszerre 5 gyermek szuszogott körülötte. A nehéz, sorskezdetű gyermekeket gondozva nap mint nap átéri a csodatévő Isten gondviselését, és ahonnan talán többen már ismertétek Timit, Vándor Baba című blogjában kendőzetlen őszinteséggel számol be a hétköznapokról, örömökről, kihívásokról. Úgyhogy vele beszélgetek ma K+V-ben, ugye a kávéban, és biztatlak is benneteket, körülbelül egy órás beszélgetéssel készültünk, hogy utána nyugodtan maradjatok, és beszélgessetek akár Timivel, akár egymással, örülünk, hogy eljöttetek, akár egy kávéval együtt. Kezdjük ott, hogy hogyan lesz valakiből egy ilyen különleges elhívású ember, hogy mesélnél egy kicsit a gyermekkorodról, kik voltak, akik leginkább formálták az életedet?
Amikor mondtam, hogy, és írtam, hogy Békés megyéből származom, ez a legtöbb Békés megyei ember tudja, hogy akkor valószínűleg egy ilyen nagyon strapabíró, nem kímélt gyermek voltam, tehát mi nagyon sokat dolgoztam már gyermekkorunk óta, vagy pont most mondtam a taxisnak, hogy már 10 évesen vezettem, és minden túlzás nélkül mondta, hogy nálunk ez nem opció volt, hanem kötelező dolog. Tehát a teherbírásomat nekik, a szüleimnek köszönhetem, akik így, akkor persze nyilván nem tetszett ez, hogy ennyire nem kíméltek, főleg azért, mert ugye lány voltam, egy lány mindig ebből a szempontból fizikailag gyengébb, hát ők ezt abszolút nem vették figyelembe, úgyhogy a 40 éves koromban megállapított sérv, amikor az orvos megnézte az MRI vizsgálatot, és mondta, hogy hát 10 évesen teljesen elkoptatta a csigolyáit, és utána beszőtték újra a csontok, és akkor mondom, hogy hát igen, nyilván rengeteget cipekedtünk. Azonban mondom, a teherbírásomat, vagy az, hogy terhelhető vagyok, azt nekik köszönhetem. Illetve valamennyire az Isten keresésemben is szerepet játszottak, ők nem voltak hívők. Édesanyám egy valláskárosult, ugye azt szoktuk mondani, egy már gyermekkorában megkeseredett nővé vált. Hát édesapám meg egyértelműen, tehát a mai napig is, úgyhogy már jó sok éve hívő vagyok. Egyre inkább, tehát minél inkább élem elé ezt az életet, annál inkább tagadja ezt az egészet.
És még erre gondolsz, azért a családodból mondtad már a kemény munkát, igen, de milyen értékeket vagy olyan dolgokat hoztál, amit úgy gondolod, hogy így akarod csinálni, és aztán talán lehet, hogy volt olyan, mert azért ez a felnőtté váláshoz hozzátartozik valamiről, meg eldöntjük, na hát én ezt biztos nem fogom így csinálni.
Igen, vagy is én pont fordítva, tehát egész életemet úgy éltem, hogy így meg így biztos nem akarom. Tehát például, hogy a lány gyermekemet fiú vagy fizikai munkára fogni, tehát ennyire nem...
Hát azért ma már nehéz is, legtöbben úgy élünk, hogy nincs annyi, vagy nem tudom.
Igen. És utána, amikor az anyaságom elején, hogy akkor hogy... Tehát, hogy akkor váltam úgy, hogy akkor úttörővé, és akkor hogy igen. Tehát nem abból táplálkoztam, hogy nem akarom csinálni, hanem az, hogy akkor hogy igen. Akkor megtalálni a saját utamat. És akkor teljesen mindegy, hogy ők hogy éltek, meg én semmiféleképpen nem akarom, hanem ez lezáródott, hogy ezzel már nem örülök, hanem úgy csinálom, ahogy én csináltam volna. Tehát annyira lejön egy egész életet, hogy ők mondjuk valamit, például az örökbefogadást se pártolták, nevelőszülőséget, meg aztán az utolsó pillanatban mondtam el nekik, hogy egyébként új gyermekek fognak érkezni a családunkba. Tehát tudtam, hogy ellenezni fogják. Így nem lehet leélni egy életet, hogy azért sem csinálnak ezt, meg ezt, meg ezt, mert ellenzi mondjuk akár az első számú gondozó, ugye a szülőm, vagy mit mond a szomszédasszony, hanem akkor egyszerűen ezt le kell zárni, és azt mondani, hogy jó, ezzel nem foglalkozva kell nyitni egy új lapot, és úgy csinálni, ahogy én úgy érzem, hogy születtem, vagy ami az elhívásom. az elhívásomba sem mertem belelépni egyébként, ugye az majd később fogunk róla beszélni, gondolom, a látássérültekkel kapcsolatban. Ez első szakdolgozatom, amikor mondtam édesanyának, hogy a látássérültekről fogok filmet készíteni, és azt mondta elsőre, hogy ne fesd az ördögöt a falra. Hát azt nem tudom, hogy hogy gondolta. Tehát, hogy igen, hogy abszolút ezt ellenezte. Nyilván már most ennek is több, vagy 10 éve, hogy ebben az elhívásban kiteljesedtem, és már nyilván nem mond ilyeneket, mert látja, hogy ez megvalósult, ugye Isten útján járva, de emlékszem, hogy folyamatosan csak tehát ellenezte, vagy kritizált. De ebben így nem lehetett volna leélni egy életet, hogy az ő kritizálásuk miatt nem csinálom.
Már a bemutatkozásodban szerepelt, hogy volt egy olyan külföldi utad, amire mindenképpen el lehet mondani azt, hogy nem úgy jöttél vissza, mint ahogy elmentél, hogy ezt erről meséljünk egy kicsit, vagy akár többent is, hogy mi volt az az életváltozás, mert nem biztos, hogy mindenki érti egyből.
Én ebben a mezőgazdasági történetben amúgy abszolút nem illettem bele, tehát hogy 50 kilós voltam akkor is, fizikailag sem, meg egyébként nem volt bennem ez a kis dörzsöltség, vagy a pénzhez sem értettem. Tehát soha nem éreztem magam beleillőnek ebből a szempontból a családba, vagy a jövőmet nem ebben láttam. És ugye ilyen menekülő utakat csináltam, több ösztöndíjat is pályáztam, és éltem kint Olaszországban is egy rövid ideig, Angliában pedig már szegedi diplomásként mentem egyetemi.
Mit tanultál egyébként?
Én televíziós és rádiós újságíró vagyok egyébként, és minorként.
Nem véletlen, mert cikkeidet is olvashattuk a Family-ben egy időben legalábbis.
Igen, hát édesanyjának köszönhet az értékeket felelevenítendő, hogy 4 évesen ő már, mivel pedagógus volt, megtanított írni, olvasni, és egyébként mind a szókincsemet, vagy azzal, hogy az íráskészségemet neki köszönhetem. Ez ugye nyilván Istentől jövő talentum, de azért egy ember ki tudja bontakoztatni, vagy el tudja folytani, és édesanyja az kibontakoztatta bennem. Úgyhogy az írás soha nem volt kérdés, tehát szó szerint 14 évesen jelent meg megyei lapban első írásom, és ez így mindig, ez a menekülési útvonal. Tehát egyszerre terápia,
egyszerre. Most az jut eszembe róla, akkor neked is benne van a 10.000 óra, tehát ebben azért sok gyakorlás van, hogy ennyire jól ér szerintem.
Igen. Most már azt mondom, hogy ha 40-esként jól írok, az már sok tapasztalat. Tehát egy ember nem tud, ugye régebben rádiós műsorvezető voltam, egy 20 éves, vagy nem 20 évestől bocsánatot kérek, nem tud olyan élettapasztalatokból olyan történeteket, vagy olyan rálátásokat megfogalmazni, amit például ma már tudnék. Tehát ma már esélyes lenne, hogy jobban tudnék beszélni a rádióban, 20 évesen egyébként hát nem annyira. Szóval nem voltam egy ilyen kiugró tehetség, finoman fogalmazva.
Igen, hogy Angliában is, és aztán.
Igen, és Angliában pedig ugye, mivel már Szegeden diplomáztam, ezért oda az utolsó évbe vettek fel. Hát akkor se brillúroztam angolból, úgyhogy ott gyakorlatilag vért izzadva írtam meg a szakdolgozatomat. És az alatt az 1 év alatt, de ami sokkal fontosabb, hogy ott találkoztam olyan élőhitű keresztényekkel, akik oda mertek jönni hozzám. És azért, nem azért, mert britek voltak, ugye híresen nem egy nyitott népség, és mégis ők odajöttek. És én középkorú nő így odajött hozzám, hogy megvan az a szokásod, hogy minden nap olvasod a Bibliát. Miért olvasnék minden nap egy történelemkönyvet? Tehát ugye ez volt így bennem. De az a merészség, ugye már hívőként jöttem rá, hogy milyen merész volt, hogy csak odajött egy ilyen magyar lányhoz. És akkor vettem egy Bibliát, és elkezdtem olvasni, és ott az ő segítségükkel láttam, hogy a örömükben, bánatukban mindig a Bibliához fordulnak. Kezdtem el a hit felé fordulni, vagy Jézus felé fordulni, és egy ilyen nagyon kevés négyzetméteres kollégiumi szobában, amikor ezek az emberek, tehát láttam a megélt hitük a kérdéseik alapján, és az ige alapján eljutottam oda, hogy ez valami, ami engem nagyon érdekel, akkor ott abban a kis kollégiumi szobában azt mondtam, hogy akkor minden, ami ebben van, és rám vonatkozik, az legyen meg. Tehát csak ennyi volt az eleje, legyen meg. Az első átütő imakérésem ugye az volt, hogy én inszomniás voltam. Én mindig azt mondtam, hogy 25 éves koromig nem tudtam aludni. Tényleg, tehát már édesanyja is azt mondta, kicsiként is soha nem tudtam aludni. És akkor elolvastam ugye azt a Zsoltát, hogy lefekszem és rögtön elalszom, mert te adsz nekem békességes lakozást. Mert az első mondaton, hogy lefekszem és rögtön elalszom, tehát ezt soha nem éltem meg.
Én magában csoda.
Én mondom, ilyen nincs, mert ugye órákig kell őrlődni az élet nagy dolgain. és akkor ott azt úgy helyre tette is, annyi minimum, hogy Angliában hatalmasokat aludtam. Mindegy, az a lényeg, hogy 9 hónap után, amikor hazajöttem, akkor a szüleim reakcióján láttam meg, hogy valami hatalmas nagy változás történt az életemben.
Tehát neked nem is volt annyira így közvetlenül, vagy... de ők ugye látták a 9 hónap alatt, hogy mi történt.
Hát nem az, hogy nem volt feltűnő, hogy minden nap történt valami, ez volt az első ima meghallgatás, de ott is rengeteg egy ilyen gondviselő is történt. Aki élt már Angliában, és tudja, hogy mennyi egy kávé, az egy kávé ára, az nekem a heti kaja adagom volt. Tehát gyakorlatilag ez ilyen, 50 kilós voltam, 5 kilót fogytam, ugye, tehát ez a kegyetlen éhezés volt. És akkor ott is olyan volt, hogy beteg lettem, és akkor ahhoz voltam szokva, hogy egy magyar ember kint, egy idegen egyetemen beteg vagyok, hát itt akár meg is hallhatok, és bejött 3 nigériai a gyülekezetünkből, 3 nigériai férfi, és akkor minden normális, akár világi ember megijedne, hogy ezek most meg fognak ölni. Hoztak kártyajátékot, kaját, és mondtuk, meghallottuk, hogy beteg vagy, hiányoztál vasárnap, és akkor hallottuk, hogy beteg vagy, eljöttél. És eljöttek a Kolesz konyhájába, és kártyáztunk, hoztak enni, tehát ezért nyilván látták, hogy nem vett fel a pénz. Meglátogattak, és egyszerűen csak így elköszöntek, és imádkoztak értem, és hazamentek. Ilyen élményeim, ilyen szeretett élményeim voltak Angliában, és én nekem ez jó volt. És azt gondoltam, hogy ez akkor magyarul a hazajövök, és akkor ez jó, hát ez egy jó élet. És akkor egyszer hazalátogattam karácsonykor, vagy nem tudom, tehát addigra már ugye 3 hónap alatt úgymond hívő voltam, vagy nyitottam a hit felé. Gyere, babám! És akkor leültettek egy National Geographic-os tömeges öngyilkos szektás film elé, és akkor vége volt a filmnek, így kikapcsoltak, és ott ültünk a sötét szobában. És akkor jöttem rá, hogy ők azt hiszik, hogy valami ilyesmi történt. És mondom, édesanyám, mondom, nem hiheted azt, hogy én egy ilyenbe keveredtem Angliában.
Ők tényleg ezt hitték, tehát valami nagyon veszélybe került az életed. Igen, ennyire sokkolta a családot. Uh-huh. Aztán hazakerültél, és akkor nem tudom, hogy ez mennyi idő tört, vagy mennyi idő telt el, de mégis benne voltál fiatalként, lehet, hogy a pályakeresés, párkeresésbe ezeket az éveket, vagy nem tudom, mennyi időt töltel ezeket, hogy élted meg, hogy alakultak az események.
Én júniusban hazakerültem, és akkor nem volt kérdés, hogy... Ja, és azt is feltettem ugye Istennek a mércéjére, hogy itt szeretnél-e látni, maradjak-e itt, vagy menjek-e haza. És 3 állásra pályáztam Angliában, 3-ra Magyarországon, és már külföldön voltam még, amikor felhívtak magyarországi állásinterjúra. Egyébként többek között Szenci Sándor is visszaírt, hogy hát pont most indul a baptista ledő, és hát pont egy újságíró jelentkezik, hát ilyen nincsen, de nem volt pozíció, csak én így írtam neki, jó napot, jönnék. Tehát júniusban hazaértem, pont ezért, mert ugye egy 3 hívásom volt, és hát a szeretett szolgálathoz ugye, itt megérkeztem június 14-én, 3 nappal később volt az időpontom, és akkor találkoztam, mondom, Szenci Sándorral, és akkor így felvett, akkor így, hát kommunikációs referens, de hát ezt nem tudom, tehát ilyen kommunikációs mindenes, írni kellett meglepő módon, meg ugye a cipős dobozba is akkor rögtön belecseppentem, és azon a decemberen, mert ugye onnantól kezdve gyülekezetet is kerestem, hiszen úgy rájöttem, hogy ha Angliában vannak gyülekezetek, akkor biztos Magyarországon is van, hát olyan nincs, hogy nincs. És elkezdtem keresgélni, és egy gyülekezet keresésem közben decemberben találkoztam egyébként a leendő férjemmel. Hát ez nagyon koncentrált volt, főleg a szüleim tekintetében, akik már azt mondták, hogy a szeretett szolgálatnál dolgozni, biztos kivisznek engem valami háború sújtott a területen, és ott fogok meghalni. És amúgy is, hát én nem akartam 24 évesen koromig férhez menni, és most meg így beállítok egy emberrel, hogy hozzá fogok menni. És hát ez nekik
nagyon gyors
volt, és nagyon sűrű volt. Ja, és azt még megfejeltem azzal, hogy a Baptista Teológiai Akadémiára is jelentkeztem már Angliából, és hát elkezdtem a tanulmányaimat, tehát mondom, a szüleimet ledózeroltam, tehát ma már anyaként mondtam, hogy az nem lehetett könnyű fél év vagy év nekik, amikor ezt így, hogy elhelyezkedett egy hívő munkahelyen, elkezdte a teológiát, tehát az édesapám, amikor felvettek, oda ment a Békés megyei címemre, hogy felvettek, konkrétan gyászjelentésként olvasta fel, hogy felvettek. Tehát ő kész volt, teljesen kész volt.
Karrier,
élet. Így van, tehát ő teljesen kész lett. És az nagyon súlyos volt, de ugyanakkor úgy pályára is állított. Tehát egy hívőtársal kétszer olyan erős voltam. És ezzel most nem azt akarom mondani valakinek, hogy ne menjen világi társhoz, de az, hogy 2 hívő ember állt már úgymond a szüleim elé, az hatványozott, tehát egy 200-szoros erő volt. Tehát ott a kritika, ott a bántás, azokat egyszerűen érezték, hogy ez egy erős fal, ami ott mi ketten voltunk fiatalon.
Lehet, hogy sokan úgy gondolják, mikor előtte van, hogy hogyha megtalálom még tetejében hívőtársamat, na akkor aztán minden egyenesbe kerül, és onnan aztán minden jól fog alakulni, vagy legalábbis úgy, ahogy elképzeltük, hogy mi történt aztán veletek, hogy alakult tovább az élet.
Ott ugye nagyon rövid idő alatt megkérte a kezemet, és össze is házasodtunk, ez 2008-ban történt, és akkor én ugye a 27. születésnapon előtt egy nappal, és akkor még úgy mondtam, hogy hát ez nagyon sűrűs, nagyon gyors volt, ahhoz képest, hogy egy éve még nem voltam hívő, és nem akartam férhez menni, ahhoz képest feleség vagyok is hívő. Tehát, és akkor még ott volt 2 évünk, amíg tehát úgy éltünk, még akkor így a gyermektelenül is úgy, hogy nem terveztünk családot. Mármint, hogy persze, hogy terveztük, csak hogy nem lett gyermek. És a 29 éves korom ebből a szempontból nyitott lettem arra, hogy akkor anya legyek. És mondtam, hogy itt akkor mert én még ugye nagyon világi módon gondolkodtam, hát menjünk el orvoshoz, vizsgáltassuk meg magunkat, és a férjem ugye hívő családból származik, ő meg ugye nagyon jól el volt gyökerezve egy Istenbe, és mondta, hogy hát nem kell ilyen helyekre járni, hát majd lesz gyerek, hát Isten ad, hát annyira ráállt így ebből a szempontból hittel, vagy hát nem is, hogy ráállt, hanem hogy ilyen a levegő olyan természetes volt, ami nekem nem volt természetes, mert egy csomó területen tök sérült voltam. És ja, úgy, hogy a 13. kerületben éltünk, és az utcánk végén ott volt egy meddőségi klinika. Hát mondom, menjünk be ide. És akkor 9 hónapig nem történt semmi, és akkor már nyomorgattam a férjemet, hogy menjünk, hát itt van az utcánk végén, a meddőségi klinika. És akkor rá lett, hogy jó, akkor kérje időpontot. És 3 héttel később lett egy időpont, és még akkor így mondtam is Istennek, mondom, Isten olyan cuki humorod van, mondom, még akár az is lehet, hogy addig én teherbe esek. 3 héttel későbbi időpont, aznap csináltam egy tesztet, és se pozitív. Hát mondom, ez. Mentem is be nagy képpel az orvoshoz, hogy hát mi 9 hónapra próbálkozunk, de hát én már terhes vagyok. És akkor lelombozott. Ez a férfi egyébként nem egy hívő orvos, meg hát ez egy magánklinika, úgyhogy aki már dolgozott magán orvossal, az tudja, hogy ő nekik van egy elképzelésük a világról, meg más értékrendek mentén élni. Kiváló orvos egyébként. És akkor mondta, hogy jó, ez annyira kicsi lehet még az a gyermek, hogy ő meg se nézi. Menjünk el most nyaralni, mert a nyaralás előtt voltunk, és csináljunk gyereket. Szó szerint ezt mondta, csináljunk gyereket. És akkor magamban az volt, hogy nem tudta, hogy mit beszélsz. Hát ez a gyermek, ez Istentől van. Én nem fogok vetélni, ez a gyermek megvan, nem kell csinálni gyereket. És akkor elmentünk egy 10 napos nyaralásra, amelynek az utolsó napján bebizonyosodott, hogy mi már csak 2-en fogunk visszajönni a férjemmel, és ez egy kegyetlen rosszul lét, amit ott együtt csináltunk végig. Ez később lett érdekes, tehát hogy mi utána egyébként Lombikra se mentünk azért, mert ott azt átélni, úgyhogy a férjemet nem tudtam kicsukni, tehát egy nyaraláson végig kéz a kézben kellett ezt végigcsinálni. És akkor kiderült, hogy mi miatt lett a vetélés, ugye endometriózis és mióma okán, amit ez az előbb említett orvos egyébként kiválóan meg is műtött, akkor mondta, hogy akkor irány a lombik, és mi pedig ezt, hogy ugye a vetélés, hogy Istenben ebből a szempontból elsőre közösen hatalmasat csalódtunk, és ez a műtét is nem volt egyszerű, szóval nem egyszerűen ott annyira elvesztettük ott mindenünket, hitünket, erőnket, hogy mondtuk, hogy ja, hát az biztos, abban nem megyünk bele, tehát egy újabb megpróbáltatás, ez most ide nem fér bele. És akkor így történt még 2 vet, mindegy, szóval, hogy az a lényeg, hogy már nagy családosok lennénk a mennyországban, de még mindig nem voltunk azok. Ez 5,5 év, most így kicsit felgyorsítanom, 5,5 évig tartott ez a fajta őrlődés, ugye mondom, a vetélések utána leestünk a témáról, tehát így nem foglalkoztunk vele, már nem foglalkozni, amennyire lehet. Mindenhol elmondom, ahol így a meddőség szóba kerül, hogy aki élt már ilyen éveket, van egy csúnya háromszög, és minden hónapban lejátszuk ezt a háromszöget. Vagy magadat vádolod, vagy a társadat, vagy Istent. És akkor ugye van a férjed, aki vagy magát vádolja, vagy engem, vagy Istent. És akkor ennek a háromszögnek mentén, ahogy éppen összeért, úgy ha éppen közösen Istent vádoltuk, akkor összekapaszkodva csináltuk végig azt a hónapot. Nem baj, babám, majd lesz gyerek. Hogyha egymást vádoltuk, akkor szépen kiment, felásta a kertet, hozzám se szólt napokig. És értitek, tehát minden egyes hónapban más-más szituációk is, gyász folyamatok zajlottak le, hogy már megint nincs, már megint itt van egy anyák napja. Januárban már megint húztunk egy igét, hogy idén már hárma leszünk. De eljött a december, és még mindig nem hárman vagyunk. Na hát ebben rendesen bele lehetett csavarodni, nekem a három és feledik év, vagy hogy mondjam, az volt a mélypont. Addigra már ugye egymást is, a hitünket is, akkor voltak barátságok, amelyek már így tönkre mentek emiatt. Ugyanakkor, tehát most picit visszakanyarodva, ugyanakkor azt tudtuk, amikor elhatároztuk, hogy hogyan szeretnénk családot, hogy hát majd szülünk, és majd örökbe is fogadunk. Ez azért volt természetes számunkra, mert a férjemék is befogadtak a két fiú mellé egy fiatalembert, aki felnőtt velük, most egyébként lelkipásztor, itt Dombóvár. És a mi családunkban is volt egy olyan, hogy édesanyja azt mondta, hogy két gyerek, tehát a öcsém meg én, és hogy már nem szülne, de örökbe akarna fogadni. Az végül nem sikerült, de ugye ez az idea ott tizenpár évesen, úgy az ott bement a fejembe. Tehát, hogy ez az örökbefogadás, mint téma, ez mindig ott volt, hogy szülünk és örökbe is fogadunk. Ezt nem kellett megérlelni, ezt a döntést, hanem ez így volt. És volt egy minimál projekt, meg egy maximál, hogy kettőt szülünk, egyet örökbefogadunk, vagy hogy hármat szülünk és kettőt örökbefogadunk, tehát ez a három egy gyerek, ez így bement tervben, de hát a terv az nem vált valósággá, 5,5 éven keresztül, és akkor, és hogy miért nem voltam Lombikon, emellett, hogy ugye megfeküdtünk teljesen a vetélések miatt, és hát én nagyon kontrollmániás voltam. Én külföldre is úgy, mindent én csináltam. Tehát csináltam az életem, és te vagy a saját szerencsédnek a kovácsa, kedvenc mottom volt. És ezt a kontrollt, ezt a szélsőséges kontrollt, amit a saját életem felett magabiztosan gyakoroltam, ezt amikor megtértem, akkor abszolút letettem Isten kezébe, hogy tényleg szó szerint az legyen, amit te akarsz. És ezt nekem minden nap le kell tennem, mert mindig jött vissza, hogy nem, ebben most visszaveszem, most abba veszem vissza. Most felmondok is, amúgy a szeretett szolgálatnál többször felmondtam, soha nem sikerült elmennem, mert ott akart látni.
Szóval 5,5 év, és még előtt aztán a továbbiakról. Azt hiszem, hogy ma egyre többen, vagy nem csak én hiszem, hanem olvasva erről, egyre többen kerülnek fiatal házaspárok hasonló helyzetbe, hogy nem sikerül a vágyott gyermek megfoganása, megszületése. Alapból is egy borzasztó nehéz helyzet, amit te is elmeséltél, és aztán lehet, hogy néha a környezet is még nehezebbé teszi. Tehát, hogy te mit, mint aki ezt átélted és megélted, és hogy mit tanácsolnál, vagy mit mondanál annak, hogy érdemes ehhez hozzáállni, hogy lehet támogatni az ilyen párokat, akár mint gyülekezet, de akár mint akiket ismerünk, vagy mellettünk élnek.
Hát nagyon nehéz kérdés. Ott én elkezdtem a saját helyzetemből például olyanokat olvasni, hogy hogyan lehet minket támogatni. De hát mindig csak az ige adott erőt, hogy amikor jó barátai leültek és hallgattak. Te az ember a legrosszabb tanácsadó, mit tudsz mondani? Majd eljön a te időd. Hát hánytam ettől a mondattól. Majd eljön a te időd. Jó. Mikor? Meg hát egyáltalán se biztos, hogy eljön. Tehát, hogy ez nem volt biztos. Nem? Medvépárok még mindig vannak, tehát nem jön el a te időt feltétlenül. Tehát ez a legbénább tanács, és tele voltak ilyen béna tanácsa. És az volt a legjobb, amikor csak leült valaki, és mondjuk sírt velem. Nem kell csinálni semmit, csak hallgass. Csak így ígyunk egy kávét. És ezt mint valami fekete ködót lesz fölöttünk, viszont az, hogy nem okoskodsz, meg nem mondod, meg nem kérdezed, mondom, a barátságaim is ezért, amelyek megszakadtak, ezzel volt tele, tehát, hogy jaj, ne nézd már a képeimet, hát most elszomorítod saját magad. Tehát nem tudom, ezek ugye annyira fájtak, néha nem kell mondani semmit, és azzal mondasz a legtöbbet. Egyébként onnan tudtam meg, hogy én már teljesen rosszul vagyok lelkileg, amikor egy karácsonykor hazamentem, és akkor édesanyja leültetett, szeretne mondani valamit. És én azt hiszem, hogy a legnagyobb baj történt, értitek? A legnagyobb baj. És mondjad anyukám, hogy mi történt. Hát Csabi a tesóm. Hát a Csabiék is babát várnak, meg a Anikóék is, ott pedig az unokatesóm. És akkor jöttem rá, hogy az, hogy úgy mondja el nekem, hogy szóval megkérték az unokatesóm meg az öcsém, hogy anya ülj le, és közölte vele, mert annyira rosszul fog neki esni. És akkor így az akkor nagyon kijózanító volt, hogy ezek azt hiszik, hogy én azon, hogy az öcsém gyereket vár, meg az unokatesom gyereket vár egyszerre, az unokatesom alig volt még házas, akkor nem tudom, hogy én ezzel megfekszek, hogy én ezzel fogok sírni. És mondom, hát anyukám, hát ez a legnagyobb csoda, hogy gyermeket várnak, és hogy akkor jöttem rá, hogy már annyira akarnak kímélni, hogy mást küldenek arra, hogy elmondja ezt a jó hírt. És akkor az olyan nagyon lefordított arról az önsajnálós útról. Vagy hogy mondjam, tehát amikor már tényleg bele voltam csavarodva, és szükségem volt segítségi, tehát akkor az ott nagyon kijózanító volt. Igazából mondom, nem tudom, tervezek egyébként egy ilyen oktatásban részt venni, ahol hívő alapokon, igen, ahol hívő alapokon meddőpároknak lehet segíteni. Hívő alapokon az azt jelenti, hogy akkor mindent végigvenni, tehát az orvosi, az örökbefogadás, nem érzem, mindent. És hogy okosan lehessen segíteni, ne úgy, hogy ad-hoc jelleggel. Szóval engem valahogy ebből a szempontból érdekel, hogy úgy, nem csak úgy, hogy imádkozhatok-e érted, hanem azon kívül még egy csomó mindent, információt, meg szakmai segítséget, hogy lehet biztosítani.
Egyébként az és érdekes mondod, hogy hívő alapokon, mert azt gondolom, hogy valamilyen szempontból hívőként ez még nehezebb megélni, mint hit nélkül, mert lehet, ha hit nélkül valaki azt mondja, hát ez dobta az élet, így alakult az életünk, hát most kit hibáztassunk, de ugye van egy ilyen hitünk, hogy Isten a mi mindenható atyánk, aki bármire képes, még szeret is bennünket, megváltott. Tehát, hogy valahogy nem erre számítana az ember, hogy így alakuljon az élete, tehát, hogy valahogy hívőként talán még nehezebb ezekkel megharcolni, nem?
Igen, nekem a legbántóbb az volt, hogy egy vezető keresztény ember azt mondta, hogy hát te már biztos elgondolkodtál azon, hogy milyen bűn van az életedben, hogy nincs gyerek. Hát nem mondom, nem gondolkodtam, nem, ilyen relációban nem gondoltam végig még a bűnnel való kapcsolatom, vagy a szövetséggel. Tehát hívőtől is sok bántás, hitetlenektől jó, de hát szinte elvárja az ember, vagy alap, hogy hát ez is mondom, hogy rokon, hogy mit tettél tele az asztalra, hogy legyen gyerek, utalva ezzel arra, hogy ugye nem voltam lombikon. Ezek jönnek, de hát hívőként segíteni teljesen más eszköztárral, tehát hogy közelítesz, és nem azt mondom, hogy akkor igében, hanem hogy egyszerűen, amikor nekem ez rendeződött, akkor teljesen más paradigmaváltás, na mindegy, történt, amikor már azt tekintettem, hogy Isten nem úgy áld meg, hogy akkor most tehát hogy méhemben lesz gyermek, hogy meggyógyulok. Tehát meggyógyultam, mert ugye megműtöttek, egészséges lettem, gyerekem is lett, örökbefogadás és nevelőszülőség útján. Tehát minden van, de nem úgy, ahogy én elképzeltem. Mert nem csak úgy lehet, ahogy elképzeltem, és ahogy még akár az igében is olvasok.
Egyébként rá is kanyarodtál arra, amit akartam kérdezni, hogy akkor mi volt annak a folyamata, hogy azután ez az örökbefogadás, és megérjen így bennetek így együtt, mert biztos ez is egy nagy kérdés volt, hogy alakult ez ki, vagy mi.
Nagyon izgalmas, mert amikor mai pontra kerültem, amikor mondtam, hogy 3,5 év után következett be, akkor egy Szent a Béke című, vagy nevű gyász és meddőségi terapeutához találtam magam. Azt hittem, hogy hívő, ugye Szent a Béke, hát kiválaszt ilyen elnevezést, amúgy azóta nem praktizál sajnos. És el is mentem azzal a reménnyel, hogy hívő a nő, nem az volt egyébként, egy roppant olvasott pedagógus volt, és 12 hetes ilyen üléseken tette helyre bennem pont ezt, amit az előbb elmondtam, hogy nem arra vágyom, hogy terhes legyek, hanem arra, hogy anya legyek, ugye ez ugye más akár. Tehát arra, hogy a teremtésbe így bele kacsingathassak, nem úgy, hogy mondjuk szülőm, hanem úgy, hogy az ő teremtményét befogadom. Na mindegy, ez nem ennyire direkt volt, mert nem rávezetett minket, hogy ott egy másik meddő anyukával, vagy hát ma már két gyerekes befogadó anyukával voltam, hanem 12 hét alatt végigvezetett minket, csak hogy máshogy lássuk ezt a dolgot. Tehát tényleg nem tudom jobban megfogalmazni. És akkor már teljes békességem volt az örökbefogadás kapcsán, és addigra már várakoztunk egyébként a férjemet, tehát beálltunk ebbe a sorba, tudjátok, hogy így évekig várnak általában, most már bocsánat, meg egy fehér egészséges gyermekre, és akkor még mi nyitottunk is arra, hogy esetleg nem csecsemőnk, meg nem tudom, de még így is éveket kellett várni. Másfél év várakozás után érkezett meg ugye a kisfiam, hogy egy évesen gyermekotthonból, És ott már mondom, nem kellett ezzel megküzdeni, hogy elfogadod a sajátodként, mert szóval, hogy már ott tudtam, hogy ott saját, szóval, hogy ez már fel sem erült, mert nem azt nézett, hogy más szülte, hanem az, hogy hozzád tartozik. Egyszerűen az a papírra, hogy leírják, hogy kihelyező határozat, és amikor ott van a gyerek, és ráterhelődik, hogy egy éves gyerek is, innentől kezdve örökké a te felelősséged lesz az ő életben tartása, mert a igazi anyuk, mindig szoktak kérdezni, igazi anyukája? Hát hol az igazi anyukája? Ki az igazi anyukája? Az, aki egy percre se látta, vagy én, aki rohanok el az ügyeletre, vagy amikor a fosós hányos vírusban még a víztől is hány, akkor meg mosom az ágynemőjét. Ki az igazi anyukája? Tehát nekem nem kellett ebből a szempontból ezt megérlelnem, mert az első pillanatok ez olyan szinten, olyan mérhetetlenül rám terhelődött, hogy pénteken még elbúcsúztam a kollégáimtól, hétfőn meg már itt volt a gyerek, mert na mindegy, ez egy ilyen hosszabb sztori, hogy miért volt egyik napra a másikra, mert mi már bejártunk a gyerek otthonba barátkozni, és a gyerek egy gruppos rohammal bekerült a kórházba szombat hajnalban. Engem behívtak, hogy akkor most már leszek szíves ott gondozni a gyereket. Szombat vasárnap, és hétfőn meg azt mondták, hogy hát ha már úgyis zajlik a barátkozás, hát ha már 55 óráig itt vannak a kórházban, akkor már innen vigyék haza. Azt én már csak betelefonáltam a munkahelyről, hogy na, begyorsultak a folyamatok, mert most lesz kihelyezés. Tehát én már hétfőn ott voltam, a Fóti hegyen, négy fal között egy éves gyerekkel, és így
hát, néztétek egymást.
Néztük egymást, hogy hát mindjárt szavalni fogja nekem az anyák napján a verset, és mindjárt rendezhetem az esküvőjét. Na hát mondom, azért mondom, elementáris erővel. És akkor innentől kezdve nekem nem kellett meggyőznöm magamat, hogy ki az igazi anyja, meg amikor kérdezték, hogy nem félsz attól, hogy de mitől? Hát így egyszerűen bekopogtat. Hát van, gondolod, hogyha nulla percesen ott hagyta, akkor egy évesen majd bekopogtat, nem félek. Tehát egyáltalán nem félek ilyentől. Szóval, hogy abból a szempontból ott már, amikor benne voltunk ebben a történetben, nem kellett megérlelni, meg változtatni önmagam, mert a világ legtermészetesebb dolga volt. Szerintem pont így lehet, amikor valaki szül, hogy nem tudja elképzelni, egy perc múlva ott van egy gyerek, és életbe kell tartania örökké. Ebből a szempontból nem látok nagy különbséget a szülés meg a lelki szülés között.
Aztán lett egy második is, az sem minden napig történt. Nem tudom, hogy most alkalmas-e a...
Igen, van egy gyerekbarát verzió. Igen, ő a kisfiam fél éve volt velünk, amikor tudtuk, hogy évekig kell várni a gyermekre, és őt szeretnünk volna, mint már említettem, nagy családot, tehát beálltunk, akkor még azt gondoltam, hogy az esélytelenség nyugalmával egy tesóra. Nem is tudom, miért gondoltam, tehát, hogy ugye évekig megint annyi várunk. És tényleg el is telt két év, ugye a kisfiam óvodás lett, és utaztam, és én visszamentem dolgozni. És utaztam egyszer haza pénteken a vonaton, amikor a szeretetszolgálatnak az örökbefogadási embere, Zita, írta, hogy nem tudsz valamit a beteg babáról? Na, nem tudom. Hát, hogy a Gólya Híresek, ez a két alapítvány volt, ahol a Dorkának örökbefogadókat keresnek, ott írták meg nálunk is, hogy van-e jelentkező. És akkor elkezdtem kérdezni, hogy nem tudom, miről van szó. És akkor hát született most négy hetesen, ezt mi csináljuk? Négy hetesen életmentő műtétet hajtottak végre, arc érintettségű daganatok, és hát most ugye azok jelentkezhetnek a több száz várakozóból, akik a daganatos betegséget annak idején beixelték, hogy elfogadnák. Hát mondom, nekünk be van ixelve. Hogy hívják a babát? Dorkának. Dorka azt jelenti, hogy Isten ajándéka. És akkor ott a vonaton tudtam, hogy én nem tudom, hogy néz ki ennek a gyereknek az arca, de ez az ennyi. És akkor hazamentem, és mondtam a férjemnek, hogy hát kiderítettem, ennek a daganatnak van egy speciális neve. Felhívtam két orvost, hogy akkor ennek mi a túlélési esélye. Mondták, hogy ez egy ilyen leműtött történet, tehát igazából onnantól kezdve, hogy ezt eltávolították, nem benne van, hanem az arcában, és hogyha ezt így leműtötték, akkor már nem daganat, nem a testében hordozza, hanem egy külső történet. Itt ezt nem ragozom. Megette itt az arccsontját, úgyhogy ezt egy ilyen hálóval helyettesítették, ugye az orcimpája volt hiányos, és ugye, mintha ilyen nyúlszája lett volna, ez itt fel volt varva. Jégekanült viselt, és így ezt a képet kaptam róla. Hazamentem, és mondtam a férjemnek, hogy megérkezett a kislányunk. Aminek az volt a feltétele, hogy második gyermeket kapjunk, hogy a tetőtérben kialakuljon a fiamnak egy gyerekszobája, mert a nappaliban már több gyereket nem adunk, ezt mondta a hivatal. Pénteken megvitattuk a férjemmel, a férjem, aki ismeri, minden másnap szól valamit, karácsony másnapján, meg húsvét másnapján. Tehát ha megvitattuk, az úgy néz ki, hogy van egy kislány, ez meg ez a betegsége, ilyen túlélési esély, itt a fotó. Jó. Mondom, Oké, tehát ma a férjemre tudni kell, tehát ami azt mondta, hogy igen, akkor az, hogyha fejem pöröksz, akkor is igen, ha nem, akkor meg kifordulhatsz a magadba, akkor is nem, mert ő már megmondta. Másnap felment, leparkettázott a tetőtérben, megcsinálta a fiamnak a szobát, így, hogy összeszerelt az ágyat, mert már évek óta gyűjtögettük ugye a cuccokat, dekorra mindenre tokkal vonal elcsinált egy szobát. Én vasárnap leutaztam, megismertem a Dorket, aki akkor 8-7-es volt, 4 hete volt életmentő műtét, ami egyébként 0%, azaz 0% esélyt adtak rá az orvosok, hiszen ez a daganat a születés után is 1 centikkel nőtt hetente, és azt mondták, hogy vagy végignézzük, hogy vagy az orvosi esküvőnek megfelelően megműtjük. Később derült, ja, nem tudom, akár. Később derült ki, hogy a fele orvos csoport egyébként hívő volt, mi ezt nyilván nem tudtuk, akik bőjtelési mával álltak neki ennek a 9 órás műtétnek. Tehát mondom, esélytelen volt. Tehát olyan sok rétű dolgot kellett megcsinálni. És amikor lementünk megismerni, már először én mentem csak, utána a családilag, és akkor leültetett minket egy ilyen kanapéra az orvos, hogy akkor beszámoljon, hogy ez a gyermek milyen, meg milyen betegségek, milyen esélye, hogy fog kinézni, stb. És akkor mondta, hogy azzal indított. Dorka az ima fellegén jött. Nézzük a férjem, mert itt a kanapén, hogy hát mi tudjuk, de így maga honnan tudja. És akkor kiderült, hogy bőjtelés imával kezdték ezt a műtétet el. Akkor még ugye varratokkal volt el a gégekanül, és ott volt az inkubátorban a csecsemő intenzíven. A lemondás után én befekedtem, mert 6 napot voltunk ott a kórházban, és akkor így jött haza Dorka, akiről azt mondták, hogy hát nézze, hát ugye itt implantátum van, tehát vagy több torzan nő ki, és félig vak lesz, vagy szép lesz.
Amit hallgattam el egy interjút, valahol ezt a mondatot mondtad, hogy elhatároztam, hogy szeretni fogom. Van ilyen?
Nekem mindenképpen, én mindig elmondom, hogy nem szívember vagyok, én a racionális fajta vagyok, tehát engem így lehet meggyőzni, hogy valami, de az de jó, de hát szükséged van rá pénzed? Ja, nincs. Hát akkor, tehát így eléggé rövid körön. Amiért azt mondtam azt a mondatot, hát ugye én leutaztam megnézni, és jó, nyilván a fotók mást adnak meg az élet. Hát ezt, amikor ott megláttam a Dorkát, akkor az elmondhatatlan volt. Tehát eleve egy augusztusi napon, vagy mi augusztus végig, tök meleg volt, csapzott volt a haja, nyilván 8 hete volt úgy inkubátor, vagy ott hajmosásra nem volt lehetőség. Varratok, csövek, és így. És akkor az jutott eszembe, igen, ez volt a konkrét a kontextus, amikor mondtam, hogy de én már az előtt nap, tehát amikor otthon a fotók alapján elhatároztam. Tehát ha igen, akkor itt, hogy ez most így ilyen látvány, nem, az nem tántoríthat el. Tehát igen, mondtam, mert itt eldöntöttem, hogy ha igen, Dorka, Isten ajándéka, akkor én ezt úgy veszem, és örökre igen. És én már nem farolok ki. Ezért mondtam, az elhatároztam, tehát sok mindenben, tehát most ha a szívemre hallgatnék, akkor az előbb említett fosósányos vírusnál azt mondom, hogy ha a gyerekek, hát kell ez nekem, hogy 4-4-ből 2 még a víztől is, meg én meg 0-24-ben most a nem. Na de hát már az agyadba elmondtad, hogy ezt is, meg a jót is, mindent is. Tehát elhatározás kérdése. És akkor én úgy mentem haza, ja, és akkor eszembe jutott az egyik kedvenc dicsőítő dalom, hogy add, hogy a szívemmel lássak. Ad nekem látásodat. Hát ott van ez a gyerek az inkubátorban, nem nézett ki jól. És hogy erősíts meg abban, hogy te már látod őt óvodáson is, meg fiatal nőként is, hogy minden oké lesz. És egy pillanat átkattantam, és akkor mondtam ott a biológiai szülőnek, hogy igen, tehát igen mondunk. Úgy mondunk igen, hogy a férjem azt mondta, hogy ha lemész, amit te mondasz, az lesz. Tehát, hogy akkor igen. Én a képek alapján igen, tehát őnek is elhatározás, de még egy férfiba könnyebben, bocsánat, racionálisát, tehát ott jobban átkattam, hogy igen. És meg a szeretet később jön, de ebből a szempontból bennem is. És hazahoztuk, és akkor az igenünket felépítettük, hogy igen. Hogy igen, végig kell csinálni vele gégekanő záró műtétet, rengetegszer, tehát ötször voltunk úgy kruppos rohammal, hogy lila szája, letettük egészségesen, és lila szája vettük ki, és a mentőbe egymás között két külön mentős, két külön évben mondta, hogy azzal mentette meg, hogy én nyomtam a kúpot neki pont időben, tehát hogy annyira hirtelen lett, annyira rosszul. Ugye a gégekanő miatt, tehát eleve. Hogy ezek tudatos döntések. Persze a szívet csinálja, de hát közben azt ott végtelenül józanul meg kell csinálni, hogy mész, azt csinálod.
És aztán érdekes, valahogy azt szintén tőle tartom, hogy hát aztán azt történik, hogy kezdenek hasonlítani rátok, mondják mások is. Igen. Tehát ez ilyen érdekes, mesélsz ilyen sztorit esetleg.
Hát igen, ugye kisfiam egy éves volt, és ez egy szőke kék szemű. Hát nem hasonlít rám. Viszont anyósommal csináltunk egy fotót, és egy tiszta mama, tehát azon ugye nevet az ember, inkább fotókon köszönöm ez vissza. Akkor a dorkának elkezdett ugye a kis pihe haja utána elkezdett göndörödni, és volt nekem egy ilyen itt több göndör, és nem tudom, pisza volt, tehát vagy egy ilyen kép, és mellé tettem a dorka akkori képét. Itt full göndör volt, rövid haja volt, full göndör, és feltettem a netre. És akkor mindenki azt hitt, hogy de szép dorka. Na mondom, ez senkinek nem esik le, hogy ez két külön, tehát 83-as én, meg a dorka. És akkor a kommentekből láttam, hogy ja, hogy az egyik te vagy, a másik dorka. Na például ilyenek, tehát ez egy döbbenetes, hogy két babakori képünk, vagy nem baba, két éveskori képünk. Neked ebből a szempontból nem szokták így megkérdezni, hogy hát annyira nem hasonlít magára a gyerek, hogy nem maga született. Tehát aki nem tudja a sztorinkat, az ilyet sem nem kérdez.
Aztán hogyan született meg a nevelő mamivá válásnak a döntése, vagy ennek a folyamatáról, hogyha tovább?
Ezt is a szüleimnek köszönhetem, bár ez lehet, hogy én most nem szeretnék ezt hallani, hogy amikor megérkezett a feci után a dorka, akkor hát ugye a testvérféltékenység. Hát azért, akinek két gyereke van, azért tudja, hogy elég keményen tud ez jönni. És amikor ugye szeptemberben örökbe fogadtuk a dorkát, akkor decemberre hát ez elérte a csúcsát. Tehát a fiamma, hogyha valaki nem kötött, nem foglalkozott, az mindent is megcsinált a babá, szóval kegyetlen volt. És nagyon erős volt, amikor hazamentünk Békés megyébe, az a karácsonyunk. Tényleg a kisfiam a fején pörgött, meg mindent is elkövetett a baba ellen, de közben a babát is, aki majd megfújt a kezedbe, gondozt. És akkor valami szituáció volt, mindegy, a kisfiam felborította az öcsémék lányát, és hát az öcsémék lány ugye a vér szerinti unoka, tehát ő az fenn van a toppon, tehát őt kényeztetik, minden helyben is van meg, hát vér szerinti gyerek, unoka, és akkor hát az ott főbejáró bűn volt, hogy az én kisfiam az ő kislányokat felborította, 3 évesen jelzem. Nem így, hogy neki ment, mint egy idő tulok, de hát igen, valóban felborította. És tényleg nem szép dolog amúgy. És akkor ott hát magából kikelve mondta, hogy nincs, tehát ő elmondta, hogy nincs testvérféltékenység, csak szülő és neveletlen gyermek. És hát ugye karácsony, az embernek a szülője, magas hangban súlyjal ezt így elmondta.
Jól megalapozta karácsony.
Jó, megalapozta, igen, de pont ezért figyeltem. Tudjátok, amikor olyan pillanatban jön, amikor úgy ezt nem lehet átugrani, hogy az apád karácsony üvölt a fejeddel, hogy szülő vagy. És akkor mentünk hazafele, és mondtam a férjemnek, hogy emlékszem még, amikor elsőre megműtöttek, akkor azt mondtuk, hogy innentől kezdve jöhetnek. Tehát nincs vélek, jöjjön, akinek jönnie kell. Akkor még úgy gondoltuk biológiailag, de figyelj, mondom, most ezt, amit apám mondott, vagy magunkra veszük, mint egy kabátot. Ugye, mit mond az ige, hogy felvette az átkot, mint a kabátot, hagyta magába befolyni. Vagy azt mondjuk, hogy ez az utolsó eltántorító jel volt valami nagytól, ami következik. És hogy én ezt az utóbbit érzem a lelkemben, azaz, hogy én több gyereket szeretnék, mint már ugye mondtam is neked, és hogy én megpróbálom a nevelőszülőséget. Nem, hogy van két gyerekünk, de hogy itt a hívő létünk, hogy nyúljunk ki olyanért is, aki nem a mi gyerekünk, mert mi belefér, mármint az én energiáimba, meg a teherbírásomba. És akkor mondta, hogy hát jó. Na hát mondom, ő nem szüli a sokáig a házakot, hogy jó, az azt jelenti, hogy jó, hogy másnap jelentkeztem tanfolyamra. Akkor beütött ugye a Covid, úgyhogy az ott azt gondoltam, hogy ja nem, ott egy évig gondolkodtam, ugye mondtam, hogy a racionális vagyok, nem az, hogy jó, azt mondta a férjem, hogy jó, akkor rohanok egy gyerekért, hanem hogy nyugalmazott hívő nevelőszülőt kérdeztem a tapasztalatairól. Tehát egy évig igét kértem Istentől, egy évig csak őröltem ezt a dolgot. Mert ugye érzelemből, hogy most az apám leugatott, abból nem akartam cselekedni, az annyira nem Istentől jövő, nem? És Egy évig érleltem ezt. Az érlel is mondom, nem a szívemben, hanem racionálisan. A házunk kész, meg a miénk. Jó, érted, hogy tehát, hogy végig gondolod, racionálisan. Pénzügyi keretek, minden, tehát full racionálisan. A gyerekek hogy bírnák, hogy tudnám elengedni, ilyenek. És akkor beütött a Covid, mondom, akkor ez isteni jel, hogy akkor ezt nem kell, mert minden megállt. Na, az olyan szinten vált tragédiává ez a Covid, hogy ugye aki nem akarta a gyermekét, annak is meg kellett szülnie, hiszen nem volt orvosi ellátás, tehát a Covid azt úgy megtöltötte a gyerek otthonokat. És a nevelőszülőket pedig úgy, hogy fotó alapján megkaptuk a házra az engedélyt, stb. Tehát nem vacakoltak, nyomták az engedélyt. Minél hamarabb, minél több emberhez, mert tele a gyerek otthon, tele a kórház, nem akar gyerekekkel, és tolták ki a nevelőszülőket. Úgyhogy én márciusban befejeztem a tanfolyamot, májusban pedig már megvolt, hogy így van, igen. Hogy hazahoztam a Gyöngyöt, akkor ő fél éves volt, és egy gyerek otthonban, majd rá sem néztek soha-soha. Fél évesen volt 4 kiló. 4 kilóval szoktak, vagy 4 kilós szült gyerek, nem? Tehát, hogy egy újszülött is lehet 4 kiló. Ő fél évesen volt 4 kiló. Olyan szintű, tehát nem elhanyagolásban, tehát olyan szintű borzalmakon ment keresztül. És még azon a nyáron jött egy újszülött, akkor 2 hetesen hoztam, ugyanez volt, tehát bement, és akkor így mondta, hogy itt fáj a hasa, és mondták, hogy ez a hasfájás, ez hamar szűnik, mert ez terhesség. És akkor azt ott így megszülte, és mondta, hogy én nem tudom, hova kell írni a nevünket, hogy hát én biztos nem viszem haza. És akkor mivel ott autó, tehát lemondották, vagy lemondott róla, ő örökbe is ment. Ő volt a kicsi pálma, tehát ő tényleg egy nyáron volt velünk, ott a Covid nyarán. Akkor ott hirtelen 2 gyerekesből 4 gyerekes lettem, az erős volt. Így tápisztattam, ilyen tandem tápi, két baba, 2 Mózes kosárban. A 6 hónapos, aki még mindig csak 4 kiló volt, meg ugye a 2 hetes újszülött. És akkor ebből a szempontból ezt láttam, hogy a gyerekeim akkor volt, ugye Dorka 2 éves, a Fecike 5, hogy ezt ők, most mondom, hogy jól viselik, hát most ez butaság, de hogy nem viselik olyan tragédiának, vagy hogy mondjam, tehát nem volt ez az a picit megborultak, de nem volt az a minden borul is, mindenki tajtézik és őrjön, hanem olyan jól. Most már ugye a következő baba érkeztével, tehát most már sokkal nagyobbak, most már sokkal jobban viselik, akkor egy picit megborultak, de nem volt, mondom, az a tarthatatlan állapot. És mondom, jó, akkor ez így jó lesz. És főleg azért, mert röviden az elején már láthattam egy örökbekísérést, ugye a pálmának az örökbekísérését. Ez felbátorított arra, hogy ez egy jó út, vagy hogy tényleg nem csak elképzeltem, meg nem egy évig őrültem, de elképzeltem, de Isten nincs ezzel a történettel, hanem hogy igenis Istentől jött. Ott, amikor örökbe kísértük a kisbabát, aki 2 hetes és 2 hónapos kora között volt velünk, egy olyan házaspár kapta meg, ezt ugye a hivatal gyermekhivatal dönti el, akik 20 éve vártak gyermekre.
20 éve?
20 éve. 20 évesen összeházasodtak, lesz gyerek, nem lesz, de majd lesz lombika, nem lesz sehogy. És már örökbefogadásra is vártak, hogy 2 éve, amikor megkapták ezt a kisbabát. Eljöttek ugye hozzánk, nálunk kell zajlik a barátkozás, ott fürdették, etették, pelenkáztak, és akkor a kisfiam 5 évesen oda ment, így mondtam, hogy mondom, jön majd egy bácsi meg egy néni, aki mamai bácsi meg egy néni, de majd ha a pálmát hazaviszik, akkor anya meg apa, ez pont ugyanúgy, mint amikor téged hazahoztunk. Akkor még néni voltunk meg bácsi, apával, most meg már anyika meg apuka. Jó, azt a kisfiam eltette az agyába, és akkor ott ült a kanapénkon a férfi, odaadtuk neki a csecsemőt, oda ment a kis 5 évesem, és mondja, hogy te eddig csak egy bácsi volt. Mától úgy hívnak, hogy apa. És a fickó elsírta magát. És ott volt akkor a 2 hónapos kisgyerek, és itt szakadtak a könnyei az embernek. Hát az úgy erőt adott arra, hogy a gyász az elengedés, azt meg tudjuk csinálni. Ez fantasztikus érzés volt. És most ellátogattak, ugye most már 3 éves a gyermek, és látszik, hogy a apa kicsikke kis szeme fénye. Bujócskáztak magad, kergetőszek, hogy jó helyre került, hogy család alakult, és ez csodálatos volt látni.
Aztán, vagy mert mondtad, hogy közben is volt ez a teológia, de ott is sok minden történt, amitől még valahogy ilyen különlegesebb irányba fordult, hogy milyen gyermekeket kerestek, vagy lett egy ilyen speciális oldala is ennek, hogyha erről mesélnél még.
Igen, itt a nevelőszülésében 2 motivációm volt, hogy én, amit átéltem örökbefogadóként, azt átadhassam, tehát örökbe kísérhessek gyermeket, és az ugye a pálmával meg is történik, meg majd bele is. hamarosan, tehát egészséges gyermek, akiről lemondtak, vagy nem mondtak le, de ott hagyták. A másik pedig a teológián kaptam egy elhívást a látássérültek felé, de ezt már mondtam, hogy az első szakdolgozatom is, meg majd utána a teológia is például a látássérültek kapcsán született. Meg sportoltam, tehát futottam, korcsolyáztam velük. Még gyermekünk előtt szocializáltunk vakvezetőkutyát, szóval igazából teljesen el voltam ott az útkeresésben. És ugye a nevelőszülőség, ugye összeért ezek az elhívás meg a nevelőszülőség, akkor hát mondtam a férjemnek, hogy mondom, hát én nem az van, hogy egyszer nevelni fogok egy látássérült gyermeket. Ja, hanem azt még korábban kérdezte, hogy látássérült gyermeket hülye, vagy te normális, vagy hogy szülni akarsz egy látássérült gyereket, ez még korábban volt. És akkor mondom, hogy nem, de hát aki már megszületett is, és van, és mondjuk nincs családja, akkor annak még mi lehetnénk a család. És én szó szerint onnantól kezdve úgy ráálltam. Úgyhogy ha verbálisan kimondtam, onnantól kezdve tudtam, hogy ez megvalósul. Mert ugye, amíg magadban őrülöd még akár az elhívásodat is, vagy az utadat, akkor az olyan kikezdhető. Mert hát és nem, senki nem tud róla. De amint kimondod, az úgy életre kell. Hát én ezt teljes mértékben tapasztaltam. Úgyhogy én a nevelőszülős hálózatnak is mondtam, hogy hát azért tudjátok, hogy ha esetleg bekerül a rendszerbe egy látássérült gyerek, akkor akkor én itt vagyok. És akkor nyilván világgyertek, nyilván furán néztek, hogy és akkor mondtak, hogy ez így megvan egyébként, hogy látássérült gyerek, akkor azt nem fogod tudni örökbe kísérni. És mondtam, hogy jó, csak mondtam, hogy ha van, akkor szóljatok. És ez úgy zajlik, hogy amikor van egy gyermek, akkor az úgymond lehet rá jelentkezni. Nem csak a mi hálózatunk, hanem még 5 hálózat. És akkor szintén a gyámügy dönti el, hogy melyik nevelőszülő kapja. Az a nevelőszülő fogja kapni, ahol a gyerek úgy valószínűleg a legjobban érzi magát, vagy a fejlesztése biztosított, vagy ilyesmi. És akkor, amikor bedobják egy ilyen zárt, de csoportba, és lehet rá jelentkezni. És amikor érkezett a kisfiam, vagy hát most akkor így hívom, értitek, akkor nem is a zárt csoportba tették be, hanem privát üzenetben megkaptam a hálózattól, hogy itt a gyerek. Itt a gyerek. És nem szabad ugye elmondanunk, hogy az adott gyereknek mi a komplet háttere, tehát úgymond nem felismerhető. Tehát áldásmondónak, azért áldásmondónak hívják, mert az eredeti neve az azt jelenti, hogy áldjon meg téged, az Isten gyarapítson téged, tegyen gazdaggá. És akkor végig izgalmas, hogy van egy cigány származású látássérült gyerek, és az egész életében, bármikor be fog mutatkozni, azt fogja neked mondani, hogy áldjon meg téged a Jóisten. Gyarapítson meg téged, és ezért áldásmondó, hogy már a nevével, a bemutatkozásával is örökké áldani fogja a vele szembe lévő embert. És úgy kérdezte az orvos, hogy a fejétől a bokájáig mondjam a betegségét, vagy a bokájától a fejéig. És ebből jelenleg ugye a látássérülés maradt meg csak, mert volt egy súlyos genetikai betegség, amit mondtak, hogy az... Arról azt kell tudni, hogyha az beigazolódott volna, tehát az lett volna a betegsége, akkor halni hozom haza. Tehát ez egy súlyos és az életet lerövidítő genetikai betegség, negatív lett. Akkor volt egy, szóval olyan dolgok, mondom, ezt így nem lehet nevesíteni, amik mind kinőtte, begyógyult, megnőtt, kinőtt, felnőtt, meggyógyult. És akkor most egy nagyon nagy dioptriás szemüveget viselő, gyengénlátó aktív, lassan 3 éves kisfiú. Igen, valóban már a megyénkben, tehát Pest megyében nem találtak neki olyan várakozót, aki vállalná ezt a kombinációt, amit mondom, most nem mondhatok el, de ott azért kitállalnak, tehát a gyerek aktájának az ismeretésében elmondanak mindent, és akkor erre Pest megyében mondtak egy stabil nemet, úgyhogy most kiment országos listára, ami azt jelenti, hogy most megnézik, az országban van-e olyan várakozó, aki ezzel a betegsége kombinációval, cigány származással, stb. Mond rá igent. Ha nem, akkor nevelőszülőként ugye mi fogjuk felnevelni, ez azt jelenti, hogy 18 éves koráig állami gondozó, de mi családunkban élő családtag lesz. Ő így él. El tudnám még engedni, nyilván egy beledöglősen, tehát nyilván gyász az mindenképpen lenne. Én úgy gondolom, hogy speciális embert, tehát gyermeket így tragikusan megváltoztatni, mert örökbe adni, azt nem feltétlenül tartom jó ötletnek, vagy járhatónak, de ha meg kellene tennem, akkor még most úgy vagyok vele, hogy meg tudnám tenni. Nem mondom, nem szívesen. Tehát szerintem én már azt gondolom, hogy nem a gyermek érdekét szolgálná, hogy most itt 3 éves, és eddig ugye mi családunkba gyökerezett, 4 hónaposan hoztam el, amikor ilyen az mindegy, extrém koraszülött volt, tehát amikor már úgy embert csináltak belőle, és már 3 éve velünk él. Szóval most így kiragadni az ő esetében nem ugyanaz lenne, mint egy egészséges gyermek esetén.
A vége felé járva már, hogy lehet elindulni másnak ilyen úton, ha valaki esetleg ilyet gondolgatna, gondolkozna erről? Tehát mit vegyen figyelembe? Mert lehet, hogy valami elsőre ilyen romantikusnak, különlegesnek ilyen hangzik, de mit tanácsolnál, vagy mit mondanál?
Most a nevelőszülőségről beszélünk, ugye, mert az így teljesen más, mint az örökbefogadó.
Vagy nem tudom, hogy mind a kettőre van.
Hát már annyira más az én mondom, az egyik a másikán.
Akár ennek a különbségét is.
Igen. Sok dezinformáció van a nevelőszülőségről. Mindenki mondja, hogy hát én szívesen lennék nevelőszülő, de albéletben élek, albéletben is lehet nevelőszülő. Szívesen lennék nevelőszülő, de egyedülálló vagyok, egyedülálló is lehet nevelőszülő. Köszi. Úgyhogy ezekről tudom, amit nem szoktak tudni. Hát nem tudnék tőle elválni. Magyarországon kb. 95% a nevelőszülőknek fel is neveli a nevelt gyermeket, főleg, hogyha egy kisiskolásként emelik ki. Tehát aki 5 évesen megkapsz, azt már felneveled, mert 5 éves korú gyermeket már nem, tehát nem szignifikánsan azt akarják örökbe fogadni az ember, tehát a várakozók. A baba az nyilván, tehát az szinte egyértelmű, tehát babaként otthagyták, akkor 1 év letelik, ha még nem látogatja az anya, akkor ugye örökbefogadhatóvá nyilvánítják, és hogyha nem nagyon beteg, és nem nagyon roma, tehát bocsánat, hogy cigányozok, tehát nekem a fele csapaton cigány, úgyhogy én cigányozhatok, akkor örökbe is fog menni. Tehát akkor valóban, hogyha babát vállalsz, akkor ugye nem tudsz mellette dolgozni, míg hogyha óvodást, akkor igen, szóval ez is olyan érdekes. De dolgozhatok vele, vagy a minimális pénzből kell megélnem? Tehát ugye van egy összeg, ami a fizetésünk, nem kertelek. Ez most egy gyerek esetén 80 ezer forint, tehát erről beszélünk, meg 50 ezer forint, amit ráköltetsz. Hát aki vett már pelenkát, meg mondjuk egy 15 ezer forintos gyerekcipőt, az tudja, hogy az 50 ezer forint az így 20 perc, és egy hónapra adják egy gyereknek. Szóval itt nem a pénzekről beszélünk, de és egy csomóan próbálnak is mellette dolgozni, tehát hogyha nagyobb gyereket kap. Igen, tehát ez a nem lenne szívem elengedni. Pont én nem gondolkoztam ezen, hogy nem lenne szívem elengedni. Ezzel úgy mindig azt szokták mondani, hogy nekem meg van szívem. Tehát nekem nincs elképzés, én el tudom engedni. Nem. Csak hogyha, tehát a szeretet fájdalmas. De hogyha bele sem ész, nulla szeretetet generálsz, és ezáltal nulla fájdalmat érzel, akkor mindenki így gondolná, akkor soha nem képződne szeretet. Akkor ez a gyerek, akit elhoztam 6 hetesen, és még a Madarász utcán 6 gyermek volt rajta kívül anyátlanul, akkor most ő nem tapasztalná meg azt az egy-egyes bizalmat, szeretetet, hogy te fürdeted, te pelenkázod, te érsz hozzá, a te illatod van, te nyugtatod meg az orvosnál. Akkor fel is hathatnánk az egész világot, ha senki abban való félelmében, hogy majd az elvállás fájni fog, bele sem menne. Ezt én gondolom, így nem tudom. Úgyhogy én eleve úgy gondoltam, hogy 40 és 45 éves koromig fogom ezt csinálni, mert nagyon nagy lángon élek, meg maximalista vagyok, és ezt nem lehet így csinálni 20 évig. Úgyhogy én reálisan úgy látom, hogy kiég is, meg a gyerekeimnek is szükségem van velem, stb. Egy 5 évet ebben belefetszülök, tehát rajta ki, tehát most lesz a második örökbeadásom. Ha 3 gyermeket örökbe tudok adni, úgyhogy anyatejhez tudtam juttatni, én fürdettem, és majd átadhatom egy jó kötődésű emberként, aki nem a sebét fogja nyalogatni és úgy nő fel, hanem egy egészséges kötődésű ember lesz, akkor már minden megtettem, amit én. És én pedig kárpótlásról kaptam azt, hogy babázhatok, amit biológiailag még nem adatott meg. És mindig azt mondom, hogy van az az ige, hogy amit elpusztított a szöcske, hogy 2-szer annyira fogja megjut, vagy megad neked az Isten. Elvesztettem 3 babát, és most ő a 6. baba, vagy a gyermek, akit gondozok, ami azt jelenti, hogy az, hogy megduplázta Isten az áldásaimat, mert megette a szöcske a 3 gyermekemet, azt most teljesen élem. Szó szerint megduplázta. A 6. kisbaba van a karomban, akinek esélyem van a szeretetét élvezni, meg a szeretetet adni. Tehát szó szerint az ige az megvalósult ebből a szempontból az életemben, hogy a duplájával jutalmazlak meg.
Köszönöm. Csak hogy így egy kicsit ilyen könnyedebben befejezve, hogyha esetleg valami vicces történet, így egyben ez egy blog ajánló is lenne, akkor a Vándor babát, ahol egyébként lehet Timit követni a Facebookon is, vagy máshol is, vagy ezt Facebookon írod?
Mert nem volt időm ilyen webbolgászat.
Úgyhogy ott írogat, ahogy mondtuk, ez elég fontos így Timinek talán, vagy már szóba jött többször az írás, hogy egy kis ízelítő belőle, hogyha eszedbe jut valami vicces sztoria is.
Igen, mindig általában ezt szoktam elmondani, hogy amikor az első örökbe kísérősünk, ugye 2 éves volt a Dork, 5 éves volt a Feci, a Pálmát örökbe kísértük, tehát elment tőlünk egy baba, Gerrit a mikrofon, hogy elmentünk valami sportboltba, 5 éves gyerek mindenkivel barátkozik, és oda ment egy, főleg a kisbabások, és oda ment egy kisbabás fiatal szülőpárhoz, hogy hogy hívják a kisfiatokat Milánnak? Van foga? Azt mindig megkérdezte, van foga? Nincs. Beszél már? Hát nem, hát ez még csak pár hónapos. Aha, jó. Hát nekünk is volt egy babán, de örökbe adtuk. És akkor a házaspárt láttam egy pillanatra, így... Igen, és akkor éreztem, hogy oda kell mondani, hogy amúgy nevelőszülő vagyok, azért adtam nem régen a babát. Úgyhogy igen, tehát a gyerekekkel rengeteg ilyen vicces sztori volt, a kisfiam onnan nagyon nyitott, nagyon ADHD-s, de ami nagyon nyitott, mindenkivel is barátkozik. És egy másik sztori, mikor oda ment a orvosi váróba, és akkor megkérdezte, hogy hívják a babádat, Zalán. Van foga? Nincs. Beszél már? Á, tehát nem beszél, még csak pár hónapos. Aha, és te szülted? És akkor nő, így, hát persze. Ja, jó, hát anya egyikünket se szült. Úgyhogy hát ilyenek történnek.
És még ezt mindenképpen meg akartam kérdezni, mert ott az Bándorbáról tudom, hogy ennyi minden mellett, amit benne az életedben még futni is szoktál, hogy ezt hogy csinálod, Timi? Ezt
fejtsük meg.
Köszönöm. Ezt még nem fejtjük meg. Akkor, amikor elkezdtem a műtét után diétázni és futni, hogy majd meggyógyuljak, hogy majd legyen baba, akkor már, tehát ezért kezdtem el futni. Utána, amikor a kisfiam megérkezett, akkor babakocsis futó lettem. Utána, ugye a harmadik gyerek után ez nyilván nem volt tartható, úgyhogy utána nem sportoltam egy körülbelül évig. Most találtam egy olyan edzőtermet, ahol babysitter is van, tehát nem én viszem, hanem ott van, úgyhogy most gyakorlatilag a nyári szünetben 5 gyereket így szia, hoztam a gyerekeket, én pedig kint edzettem. Így, hát most kezdem felhúzni magam újra, tehát úgy, hogy most már a Dorka magán, a saját lábán fut.
Igen, már Dorka is futott.
Azt így van, igen, úgyhogy ezt azért szeretném nekik átadni. Tehát nagyon-nagyon nehéz, nagyon nehéz. Tehát mindig a futás, hogy elindulna nehéz. Tehát nem jó az ajtón kimenni, de utána meg ugye annyira felszabad. Tehát én úgy futok, hogy babakocsis, tehát van futó babakocsim, meg a Dorkát is már próbálom így felhúzni, akkor a saját lábán fusson. Mini időket lehet erre. Megmondom, úgy edzeni, hogy a hordozóba, a másik a hátamon. Volt olyan, hogy a babysitter beteg lett. Hátamon maradt a hordozóba a kisgyerek, nem ő, hanem a egyen nagyobb gyerek, és akkor elmondom, eleve már most van rajtam 12 kiló súly, most akkor már emeljünk súlyt. Tehát ez nagyon nehéz, olyan örömadó, hogy muszáj erőltetnem. Tehát ez olyan kicsi volt én időm igazából. Tehát nem tudom, hogy te mit látsz, hogy miből szűrted le. Tehát a 9 fél maratont, azt még mondom, gyermektelenül futottam. Most már nincsenek ilyen se terveim, se esélyem. Igazából mondom most az, hogy magamnak örömet szerezek, és a gyereknek átadjam ezt a példát. Tényleg ennyi. Nagyon nehéz.
Nagyon köszönöm, Timi, hogy eljöttetek, és a történeteket, a példákat. Egy énekkel fejezzük be, ami már szóba jött, és aztán majd lehet maradni még beszélgetni.